Hát nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Network Shop konferenciáján. Én talán egy kicsit kapcsolódva az előző előadáshoz, adatoknak a felhasználásáról fogok beszélni. Sajnos nem ennyire alkalmazott jelleggel, ugyanakkor az alapelvekről, illetve arról, hogy hol tarthat ma ez a folyamat az iskolák szintjén, az iskolák adat felhasználása szintjén, illetve mik lehetnek a különböző problémák, akadályok arról igen. És hát az az érdekes, hogy Magyarország nagyon-nagyon előnyös helyzetben van abból a szempontból, hogy jól ellátott lényegében adatokkal, ugye? Ez tulajdonképpen így a teljes oktatási szektorra azért, ahol már vannak digitális eszközök használatban, ahol már vannak elektronikus tanulnyigazgatási rendszerek, azért ez jellemző, főleg mondjuk a felső oktatásban, ahol különböző e-learning vagy elemes platformok is már használatban vannak. De ami igaz, az az, hogy mára lényegében olyan mennyiségű és olyan minőségű adat van, amivel a különböző ilyen tanulói nyomonkövetést lehetővé tevő rendszerek rendelkeznek, ami eddig soha nem állt a rendelkezésünkre. És ez az idézet, vagy ez a mondat megállapítás, ez 2010-ben hangzott el Halász Gábor részéről, hát 11 évvel később ez tulajdonképpen még halmozottabban így van. Arról is most már azért van képünk, hogy mit lehet lényegében az adatokból, illetve pontosabban az adatoknak a felhasználásából valamiképpen kihozni. Ugye nagyjából úgy lehet ezt, vagy azok voltak a kiindulási pontok, amikor alapvetően a különböző piaci cégek elkezdték, akik rendelkeztek valamiféle adatelemző szoftverrel, vagy sokszor adat megjelenítő különböző ilyen business intelligence, BI rendszerekkel, ugye elkezdtek az oktatás területére is olyan szempontból betörni, hogy elkezdték bemutatni, hogy milyen haszon maximalizáció, vagyis milyen teljesítményoptimalizáció előny kovácsolható abból, hogyha az iskola felhasználja a saját adatállományát, ami ott keletkezik. Ugye ez a folyamat természetesen nem ismeretlen, hiszen piaci cégek, most itt se szám ezeknek a példáknak, amit itt fel lehetne sorolni, ezekkel az adatalapú döntéshozattal, a tényekre alapozott működéssel azért már jellemezhető volt régebb óta. Ez importálódott be tulajdonképpen az oktatás területére is, és az iskolákba is. És hát igencsak impozáns eredmények kapcsolódnak ehhez. Ugyanis két olyan példát hoztam, ami talán önöknek is ismerős lehet. Ebben a témában általában ezek szoktak lenni a különböző ilyen KPI-ok, különböző olyan indikátorok, amelyeket azért általánosságban szoktunk emlegetni. Az egyik ez a Tacoma Public School projekt, ahol lényegében egy ilyen business intelligence rendszerrel és önmagában azzal, hogy elkezdtek foglalkozni az adatalapú döntéshozatallal, ezeknek a célja, az erre alapozott döntésekkel, azzal, hogy hogyan tudják a tanulóikat, vagy akár az ott dolgozó pedagógusokat, iskolai személyzetet úgy segíteni, hogy ez egyébként a tényeken alapuljon. Ennek eredményeképpen 55%-ról 83%-ra növekedett a sikeres érettségi vizsgáknak az aránya nagyon-nagyon rövid időn belül. És hát itt mi történt? Annyi történt lényegében, hogy early school leaving, tehát korai iskola elhagyást, kockázatokat kezdtek el előrejelezni felhőben futó tanulói analitika felhasználásával. Ugye persze hangzatos szavak azok, hogy felhőben futó tanulói analitika felhasználásával, de azért, és persze ennek azért vannak nagyon magas szintű, kiforrott technológiai módszerei, különböző online adattárházak, számos nagy szolgáltatónak tudjuk ilyen adattárházait felsorolni, és kapcsolódik is ehhez számos különböző ilyen megjelenítő szoftver. Ugyanakkor azért azt is vegyük figyelembe, hogy a felhőben futás ma már tulajdonképpen ki lehet küszöbölni egy egyszerű online, akár SharePoint, akár Google, és még sorolhatnám Drive-on tartott Excel táblázattal, adatbázissal. Persze ezek nem annyira szofisztikált módszerek, de alapvetően indulásként teljesen tökéletes lehet, és ezeknek a beépített diagramkészítő rendszereivel pedig akár a BI része is helyettesíthető. Minden esetre az látszik, hogy azok, akik elkezdenek ezzel a problémával foglalkozni, és vannak is eszközék hozzá, azok eredményeket érnek el. Ugyanígy a Denton Independent School District iskola körzetben ugyanezzel a módszerrel lényegében 146 ezer megtakarított munkaórá összesítve került megtakarításra az egész iskola körzetben a pedagógusok által, egészen egyszerűen azért, mert látták, hogy milyen tevékenységekkel mennyi idő megy el, és ezt erre már tudtak változásokat eszközölni, hogy ez ne így folytatódjon tovább. Ami egy kicsit problémás ebben a témában az, hogy ezek 2012-es, meg 2013-as példák, és ezek nem mai példák, és nem a közelmúltunkról szólnak, és nagyon nehéz meghatározni azt, hogy ma hol tart lényegében ez a dolog. Hát azért nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy van egy olyan ország, aki talán ebben a tekintetben egy kicsi élen jár, és hát itt hagyj említsem meg, és hagyj példálózzak itt Kínával. Néhány szám Kínáról. 730 millió ember rendelkezik internet hozzáférése, és 200 millió térfigyelő kamera van felszerelve a közterületeken. Nyilván ilyen mennyiségű felhasználóval, és ilyen mennyiségű, és ugye lefedettségű, tehát népességarányos lefedettségre gondolok, adatgyűjtő rendszerre nem, vagy nagyon nehéz versenyezni. Ugye a Kína az utóbbi években erőteljesen odafigyelt arra, főleg a mesterség és intelligencia alkalmazása területén, hogy minél inkább a folyamatok éllovasa és irányítója legyen, ne pedig követője, és hát tulajdonképpen ez nagyjából úgy tűnik, hogy sikerül is neki. Ugye alapvetően van egy mesterséges intelligencia stratégiájuk, amely a privát szektorra támaszkodik, adókedvezményeket vezettek be az oktatásügyi kutatásokban résztvevő cégeknek, amelyek mind-mind jól mutatják azt, hogy alapvetően itt azért komoly elköteleződés van emellett az ágazat mellett, emellett ezek mellett a célok mellett, és hát természetesen nem, vagy mindig fenntartással kell ezeket kezelni, de vannak tantermi kamerarendszerek, és például van egy CodeMAO nevű saját programozási nyelvük, amit egy másik a Scratch mintájára készítettek el saját maguk részére, de tovább is fejlesztettek, és például a gyerekek lényegében mesterséges intelligenciákat tudnak programozni, optimalizálni, tudnak játszani azzal, hogy hogyan működjenek ezek a matematikai modellek arra, hogy mondjuk egy szimulált játékban a főhős az hogyan oldja meg az adott játékban lévő szinten. Hogy ezt illusztráljam is azért, hát itt van egy ilyen nagy dashboard, amit személyesen tudtunk lefotózni, ugyanis 2019-ben volt lehetőségünk részt venni Pekingben a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia konferencián, és hát azért itt ez egy iskola körzetnek lényegében a saját adatelemző rendszer, illetve egy iskola körzetnek adatait mutatja meg. És hát érdekes, hogyha megnézzük itt az angol szövegeket, hogy mik vannak ide írva, legfőképpen itt a jobb rész lesz számunkra érdekes. Látjuk, hogy itt lényegében ilyen karrierutak tervezése megy a gyermekeknek az adatai alapján. Látjuk, hogy itt fizikai, egészségi állapot összehasonlítása megy. Látjuk, hogy itt valós idejű fogyasztási adatok, áram és egyéb fogyasztás adatok láthatóak. Ezen kívül pedig még számos adat van, a tanárok eloszlása, stb. Életkorok szerint. Tehát azért itt egy nagyon komoly adatrendszer épül ki, nagyon komoly fejlettségű ez a technológia, és látjuk, hogy a megjelenítés is, és az adatok felhasználása is magas szinten áll, és csak annyit hagy emeljek ki, hogy amikor ennél a stannál voltunk, akkor tulajdonképpen mi lehűlve néztük ezeket a diagramokat, hogy ilyeneket honnan lehet készíteni, és ez nyilván Kína szerte, azért ez rendelkezésre áll, vagy van erre nagyjából lehetőség, és azt mondták, hogy ez teljesen természetes náluk, hogy ez van, és úgy reagáltatok, hogy nem nagyon hitték el, hogy miért vagyunk ennyire meglepődve ezeken az adatokon, de azért látjuk, hogy itt egy magasabb szintű beágyazottságról van szó. Azért nyilvánvalóan az, hogy egy ország egy állam előrébb tart valamiféle folyamatban, vagy esetleg máshogy nyúl hozzá, más megfontolás mentén, az egy dolog. Azonban azért az adatok felhasználásának már voltak előzményei nyilvánvalóan Kína előtt is, és az UNESCO 2012-ben írt egy ilyen, olyan jellegű ajánlást, ami lényegében egy modell arra, hogy hogyan tudja felhasználni az oktatási rendszer az adatokat. És itt ami nagyon-nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valami, hogy ez a, hogy maga az adatalapú döntéshozatal, ez a fogalom, az, hogy erre alapozva lehessen döntéseket hozni, ez nem működik, és ez látszik, hogy rendszer szinten nem fog akkor működni, hogyha egyébként a mikro, a mezó és a makro szint között nincsen valamiféle kölcsönhatás. Hogyha most a köznevelésre gondolok, akkor a feladatellátási egy intézmény és fenntartó közötti kölcsönhatásra, információ cserére, adatok megosztására gondolunk, arra gondoljunk, hogy alapvetően a különböző folyamatokra rálátnak, és ezzel segítve, nem ellenőrizve, hanem segítve egymást tudják elősegíteni a folyamatokat, intézményi támogatást nyújtani. És ami nagyon-nagyon fontos ezzel a, ebben, a, ebben a kontextusban, bár Kína után, vagy a Kínáról szóló példák után ez egy kicsit talán érdekes lehet, hogy azért ehhez a szemlélethez az tartozik hozzá, hogy az adatok nem egymás ellenőrzéséről szólnak, hanem azzal, hogy jobban ismerjük egymást, ami természetesen itt az elmúlt évek adatpolitikai és adatvédelmi aggályai után azért aggályos mondatok, de alapvetően ennek a folyamatban való előrelépés, ez alapvetően ez a szemlélet alkalmazható, vagy ez a szemlélet illeszkedik, és hát valami más eszközökkel kell biztosítani a megfelelőségét a jogszabályoknak, illetve az etikai elveknek. És hát ebben a tekintetben ugye mik az eszközök, alapvetően az UNESCO dashboardokat, tehát különböző valósidejű diagramos megjelenítő felületeket, előrejelző és előíró analitikát. Ez utóbbi ugye azt jelenti, amikor alapvetően a rendszer azt is kiszámolja, hogy az adott akcióhoz milyen intézkedés lenne a legmegfelelőbb. Ugye adaptív tanulói analitika, a tesztek, ugye a diák vagy a tanuló vagy a hallgató működésének, tudásszintjének megfelelően valós időben változik. Ugye, ami nagyon nagy előrelépés, ugye ez a social network analitika, az ottani interakciók, lájkok, egyéb interakciók figyelése, és hát ami talán adatelemzési szempontból a legnehezebb és legproblémásabb terület lehet, vagy a legnagyobb felkészülést igényli, az ugye a diskurzus elemzés, ugye a fórumoknak, a nyilvános cseteknek, a szövegeknek az elemzése, ami alapvetően persze könnyen elemezhető adat, hiszen el tudjuk olvasni, hogy miről van szó, de amikor ezt nyilván egy oktatási rendszer szintjén, vagy akár mondjuk egy tankerület szintjén kell megtenni, akkor ez jóval nagyobb erőfeszítéseket igényel. És hát az a helyzet, hogy a magyar oktatás adatokkal való ellátottság, hogyha így végig gondoljuk, akkor igencsak előnyös és igencsak jó, hiszen vannak rendszereink, ott vannak az egyetemi rendszerek, amelyek főleg most itt a pandémia elmúlt 1 éve után jól megteltek adatokkal. Ott van az ECRÉTA-nak az a korai iskola elhagyás modulja, illetve ott van maga az ECRÉTA, ami gyűjt számos adatot. Ott van a diplomás pályakövető rendszer, és még sorolhatnám, és hát itt ez egy 2016-os ábra, nyilván itt a szakképzési és közneveltségi információs rendszer változásait még nem kerültek átvezetésre, de azért az látszik, hogy lényegében a köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, felnőtt képzés és még a munkaerőpiac területe is van olyan adatforrás, amely igazából egyénsoros és lényegében teljes lefedettségű tanulnyigazgatási adatbázisokkal rendelkezik, és ennek a kihasználása iszonyú nagy mind oktatási hasznot tud realizálni. És hát vannak új fejlesztések is. A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Részéről készült el a DICOMP Edu önértékelő eszköz, amely publikáció előtt áll, illetve a digitális névjegy rendszer, és mindkét rendszer alapvetően lehetőséget biztosít arra, hogy digitális kompetencia önértékelési adatokat összekössenek ezekkel a rendszerekkel. A digitális névjegy rendszerben pedig egyébként megvalósul az UNESCO által közvetített logika, hogy a feladatellátási hely, az intézmény és a fenntartó közötti párbeszéd valamilyen módon megvalósulhasson. És hát azért vannak is itt olyan lépések, amik segítik ezt a folyamatot. Ugye most a teljesség igénye nélkül, ugye 2016-ban ott volt a digitális oktatási stratégia, ami alapvetően ezeknek az adatoknak a keletkezésének a feltétele, a Fehér Könyv a nemzeti adatpolitikáról, megalapult a mesterséges intelligencia koalíció, amely működésének nyilván, mert a mesterséges intelligencia működésének is alapfeltétele az adatokkal való ellátottság. Ezután megjelent Magyarország EMI stratégia, és a tavaly évben megalapult a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség. A kérdés az, hogy mi kell még ehhez az egész folyamathoz, mi hiányzik ebből, és hát nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy biztosan nem olyan hangzatos mondatok, hogy az adat az új olaj, és ehhez hasonló ilyen jól hangzó mondatok, mert alapvetően az iskoláknak, mind a tankerületek, mind az intézménynek, mind aki ebben a folyamatban érintett, konkrét akciókra, kézzelfogható lépésekre van szüksége. Ugye az első lépés ebben, vagy inkább a nulladik lépés egy szemléletváltozás, az, hogy az intézmények rájöjjenek arra, hogy alapvetően a részvétel, a magatartás, a teljesítmény adatok, azok vagy a teljesítménnyel kapcsolatos információk, mint a jegyek, a magatartás, egy szorgalom, és stb., azokra lehet tekinteni adatokként, és különböző korai jeleiként egy adott eseménynek. Fontos, hogy ebben a szemléletben elsajátítsák azt, hogy mi minden kvantifikálható. Alapvetően kvantifikálhatók tanulási motivációk, különböző kérdőívekkel vagy valós időben keletkező adatokkal. Meg lehet kérdezni a tanulóktól a tanuláshoz fűződő általános attitűdjüket, ahogy egyébként az egyetemeken is a kurzusok értékelése már évek óta egy jól bevett forma. Ott vannak a tanulási nehézségek és igények feltárása, a terhelés, az egyéb háttéradatok, mindez természetesen a GDPR elveknek a figyelembevételével. Ahhoz, hogy egy intézmény ezeket ebben a folyamatban előre tudjon lépni, ebben az első kérdés az, hogy miben lehet segítséget kérni, hol lehet azonosítani ezt a szükséges lépéseket, mik azok, amik intézményi, vagy akár fenntartói, vagy akár feladateletesi hely körben megoldható problémák, és melyek azok az adatok, amelyek ehhez kapcsolódnak. Ugye iskolai körben megoldható problémák lehetnek a korai iskolahagyás, egy diáknál a romló érdemjegyek, a tanulóknak a motiválása, vagy az időbeosztás újra gondolása. És azonosítani szükséges az erőforrásokat. Mit lehet szabályzat eljárásán megváltoztatásával kezelni, mit lehet személyis szolgáltatásokkal, például iskolapszichológussal, ifjúságvédővel, stb. Kezelni. És hát azért itt nagyon, nagyon nagy szerepe van az informatikai és adatelemzői kapacitásnak. Mi az, amivel az iskola saját önerejéből, akár matematika, reálos vagy informatika tanárok bevonásával el tud jutni. Ezután következik az adatköröknek a meghatározása és szükség esetén mérések megszervezése. Ugye ebben a folyamatban nagyon-nagyon fontos
Kedves
az, hogy
előadó, idő
igen,
van.
igen, 2 percet szeretnénk még kérni, hogyha lehet, egy nagyon sietek. Szóval, hogy ugye mérések megszervezése, ugye ez is arról szól, hogy ha alapvetően az iskola nem tud valamit, akkor kérdezzen és ezt a kérdezést, ezt valamilyen módon standardizált, mérésértékelésileg rendben lévő módon kérdezzen meg, ugyanis igazából, hogyha szociológus vagy statisztikus szemmel nézzük, vagy az adatfelvétel szemszögéből, hát ideális állapot, hogy ott vannak a válaszadóink tulajdonképpen karnyújtásnyira tőlünk, és adott esetben megkérhetjük őket arra, hogy töltsék ki őszintén, akár névtelenül a különböző kérdőíveinket, és válaszoljanak a kérdéseinkre. És hát ugye alapvetően ehhez a beavatkozásoknak a meghatározása nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy a belső tudás megosztást és egyébként is az iskolában alakuljon ki a nyitottság, az átláthatóság és a belső tudás megosztásnak a kultúrája. Ugye hasznos kérdések lehetnek ekkor, hogy a tanulók hány százalékára jellemző egy adott dolog, és akkor itt kapacitás tervezés, vagy akár egy újabb problémakör meghatározása jó lehet. Hol vannak a hasonlóságok, hol tudunk homogén célcsoportokat találni, akik ugyanazzal a problémával, nehézséggel küzdenek, és fontos, hogy ezeket megismételjük. Fontos, hogy standardizált és teljes körű méréseket végezünk, hogy elkerüljük a torzításokat. Mindenkitől ugyanolyan formában és ugyanúgy kérdezzük meg ezeket a kérdéseket, és törekedjünk a teljes körűségre, hogy ne hagyjunk ki szisztematikusan egy olyan csoportot, amelynek a véleménye fontos lehet, és igyekezzünk szoftveres támogatással támogatni ezt a folyamatot. Összefoglalva, tehát mi szükséges ehhez a folyamathoz? Szaktudás és biztonság, a minőségi adatok és az átláthatóság felhasználása, illetve keletkeztetése, létrehozása, hogyha ez nincsen, és hát nem áll rendelkezésre, és hát ugye informatikai kapacitás, és itt tulajdonképpen nyilván ez egy szervezet változás lesz minden esetben, de előrébb lehet lépni ebben a folyamatban, és adatalapú, tényalapú a döntéshozatal hatékonyabbak és jobb reakciókészek lehetnek az iskolák. Köszönöm szépen a figyelmet!